Egy idézettel kezdeném. Az elmúlt évtizedekben a természeti csapások és a nagybajok helyszínére látogatva volt alkalmam alaposan megtanulni. Nem az a legfontosabb kérdés az ember életében, hogy éppen milyen színű kormánya van az országnak. Ha van, aki szeressen, és akit szerethetünk, ha van mit ennünk, és van fedél a fejünk fölött, ráadásul egészségesek vagyunk, mi magunk és a szeretteink, akkor nagy baj már nem lehet. Ezt a Magyar Nemzet keddi lapszámának vezércikkében írta Lukács Csaba, a Magyar Nemzet főmunkatársa. Amikor ezt írtad, már tudtad, hogy vége lesz a lapnak?
Nem tudtam, és nagyon érdekes fricska ez az élettől, hogy azonnal kellett alkalmaznom magamon. Ugye ez egy ilyen kincstári optimizmusnak is élhető álláspont, főleg az ember, ha kívülről nézi, és nekem mindjárt másnap volt alkalmam ezt saját magamon is gyakorolni, hiszen 18 éves munkaviszony után megszűnt a munkahelyem. Amikor ezt kedden írtam, akkor még minden rendben lévőnek tűnt. Ugye a magyar
kedden vagy kedre? A kedre, nem?
Kedre, bocsánat, hétfőn írtam, igen. Utána érkezett egy e-mail a lapvezetésétől, hogy kedre mindenkit várnak 10 órára egy általános értekezletre, és a részvétel kötelező, és akkor már elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy vajon mi lehet a bejelenteni való. Tehát ekkora sokra senki nem számított. Ugye én régóta dolgozom a sajtóban Magyarországon, meg hát otthon is, Erdélyben is láttam, hogy hogyan múlnak ki nagy múltú lapok, és ennek azért mindig vannak látható jelei. Tehát ilyen egyszerű gyakorlatias dolgoktól kezdve, hogy mondjuk elfogy a mosdóban a WC-papír és a kéztörlő, vagy a szappan. Ők elkezdik korlátozni a telefonhívásokat, mert elfelejtik kifizetni a számlát. Késik a fizetés. És hát ilyen jelek nem voltak a Nemzetnél. Ráadásul kedden, amikor 10 órás értekezletre befele haladtam a szerkesztőségbe, akkor pittyegett a telefonom, és 20 perccel a tervezett gyűlés előtt kaptam egy SMS értesítést arról, hogy rendben megérkezett a fizetésem. Aznap kellett jöjjön, csak a szerződésben az nincs benne, hogy reggel 9-kor már utalják, egész estig ráértek volna, de kínosan ügyeltek, hogy mindenki azzal a megnyugtató érzéssel menjen erre a gyűlésre, hogy hát megérkezett a havi fizetése, olyan nagy baj nem lehet.
Igen, és hát igen. Azt akartam közbevetni, hogy a Népszabadság korábbi főszerkesztője, aki most a zoom.hu-t vezeti, azt nyilatkozta, hogy nemrégiben tőlük a Magyar Nemzethez távozott az egyik újságíró.
Igen, hát a sajtóban elég jelentős a fluktuáció, tehát tőlünk is mentek el folyamatosan, jobb ajánlatot kap a máshol, meg érkeztek is, tehát nem volt olyan, hogy leépítések vannak, csapatostól távoznak az emberek. Nyilván voltak hullámok korábban, tehát amikor a Magyar Idők megalakult, akkor nagyon sok kollégát átcsábítottak, meg folyamatosan próbáltak különböző orgánumok elcsábítani embert tőlünk, de mi is hoztunk el máshonnan. Tehát ez egy a piac így működik, aki jobb ajánlatot kap valahol, az oda megy. És akkor megjött ez a bizonyos 10 óra, ugye a folyóson beszélgettünk, emberek vagyunk egymással, hogy mi várható. Az én tippem is az volt, hogy hát valami fontosat fognak kétségkívül bejelenteni, de én azt tippeltem, hogy eladtak valakinek. Tehát, hogy vagy valami külföldi médiavállalkozás, vagy valaki magyarországi gazdag ember megvásárolta a lapot, és akkor most megnyugtatnak, hogy minden rendben, és megy az élet tovább. Ehhez képest mindenkit hideg zuhanyként ért. Először ráadásul ilyen dramaturgiai érzékkel is volt fölvezetve. Tudni kell, hogy mi egy folyóson vagyunk, két médium, a Lánchíd Rádió és a Magyar Nemzet. Az egy közös értekezlet volt, és először azt jelentették be, hogy éjféltől elhallgat a Lánchíd Rádió. És ekkor még mindig volt remény, mert azt mindenki tudta, azért közélettel foglalkozó újságírók vagyunk, hogy a Lánchíd Rádiónak a napjai meg vannak számlálva. Nyilván nem ilyen gyorsra gondoltunk, de idén lejár az összes frekvenciája a Lánchíd Rádiónak, és tudtuk, hogy ebben a politikai helyzetben nincs remény arra, hogy megújítják a frekvenciát. Tehát azt józanul gondolkodó kollégák magukban elkönyvelték, hogy a Lánchíd Rádió az egy viszonylag záros határidőn belül lejáró történet. És bennem is ilyen érzések voltak akkor, hogy hát sajnos sokkal hamarabb, mint számítottuk, de bekövetkezett, amit vártunk. De erre azonnal a következő mondatba jött, hogy és a Magyar Nemzet az holnap jelenik meg utoljára, és bezárja a kapuit, aki elsírta magát. Tehát azokat az arcokat nem szeretném még egyszer látni az életbe, tehát amikor egy egzisztencia omlik össze, vagy egy munkahely megszűnik, és ez sokként éri az embereket, az egy nagyon szomorú látvány.
Igen. Valamilyen formában én is átéltem ezt másfél évvel ezelőtt, amikor a Népszabadságot bezárták, és volt most a Magyar Nemzet munkatársai között is, aki már akkor átélte ezt, tehát most másodszor, megírtad a Vége című írásodban, ami az utolsó lapszámban jelent meg, hogy olyan kolléga is volt, aki talán 5-5-ször veszítette el a munkahelyét.
Igen, én nem szeretem azt, hogyha az újságírók túlértékelik a saját szerepüket, tehát amin mi most túl estünk, az sajnos a magyar társadalomban, de a románban is százezrek vagy milliók sorsa volt a rendszerváltás követő években. Ugye bezártak a nagy gyárok, megszűntek az ipari létesítmények, és ezzel az érzéssel nagyon sok embernek kellett szembesülnie. Ebből nem vagyunk mi különlegesek újságírók. Talán abban igen, hogy nekünk gyakrabban kellett ezt megérni, tehát nagyon nagy hangzatos szavakkal és ígéretekkel és sok pénzzel elindulnak médiavállalkozások, akik sokkal gyorsabban fújnak ki, mint mondjuk egy nagy gyár. Tehát valamiért ezek a ciklusok jobban pörögnek, gyorsabban lezajlanak a médiában, és igen, van olyan kollégám, aki alatt már ötször romlott össze a szerkesztőség, úgyhogy neki komoly rutinja van ebben. Én most talán másodszor az életemben, hogy először ilyen durván, mert amikor előtte megszűnt egy lap, én akkor nem voltam jelen, csak hírt kaptam később, hogy megszűnt a munkahelyem, de úgy, hogy az arcomba mondják azt, hogy holnaptól nem kell jönni dolgozni, ilyen érzésem most volt először.
A finanszírozási problémákról, tehát ezzel konkrétan a közleményben, hogy finanszírozási problémák miatt mit tudsz mondani? Tehát mennyire reális ez, vagy, és miért állt elő ez a probléma?
Magyarországon az összes politikai napilapnál finanszírozási problémák vannak. Van, aki ezt meg tudja oldani, van, aki nem. Tehát sajnos a nyomtatott sajtó az egész világban egy leszálló ágban van. Az olvasók elfordulnak tőlünk. Van, aki úgy fogalmaz, hogy ki is halnak. Vannak ilyen statisztikák, hogy már csak az idősebb emberek veszik kezükbe az újságot. Tehát nagyon kevés az a fiatal, akit megcsapott a friss nyomdafesték illata, és ragaszkodik ehhez az érzéshez, hogy reggel elmegyek az újságoshoz, vagy lemegyek a postaládába, és kézbe fogom a lapot, és érzem a frissen nyomtatott betű illatát. Tehát az emberek többsége az most már monitoron és okostelefonok képernyőjén nézi a híreket, de még nem jutottunk el az egyetfejlődés azon szakaszára, hogy ezért fizet rá is. És ezt a lyukat jelen pillanatban a sajtó nem tudja megnyugtató módon betömni. Tehát minden országos politikai napilap Magyarországon, de szerintem Romániában is veszteséges. A hirdetések segíthetnek valamennyit a helyzetem, de Magyarországon a legnagyobb hirdető az állam. És az állam egyfajta ilyen jóságos vagy kevésbé jóságos atyuskaként eldönti, hogy kit jutalmaz és kit büntet. Mi 3 éve a büntető kategóriában voltunk, tehát a magyar nemzetben 3 éve nincs állami hirdetés. Sőt, a piaci hirdetéseknél is nagyon sok cég jelezte azt felénk, hogy hirdetne nálunk, és ráadásul a piac indokolta volna is, hiszen a magyar nemzet az egyik legnagyobb napilap volt a bezárása napján, meg aztán tényleg a legnagyobb, mert 2-szeres példányszámban nyomták ki, és reggel 8 órakor már nem volt az újságosok, nem, mert nyilván mindenki akart az utolsó számból egyet megőrizni. Tehát hiába próbáltunk piaci hirdetéseket behozni, nagyon világosan elmondták az adott cégeknek a felelős emberei, hogy nekik nem hiányzik az, hogy mondjuk NAV ellenőrzést, vagy különféle állami vegzálásokat kapjanak a nyakukba azért, mert az ellenzéki magyar nemzetbe hirdetnek.
Tehát nem csak állami hirdetés nem volt, hanem a magánhirdetőket is elbátortalanították.
És hát ilyen körülmények között, hogy nincs hirdetés, az olvasók fogynak, iszonyú veszteséget termeltünk, ez nem titok. A számokból látszik, a mérlegadatokból 2016-ban, ha jól emlékszem, olyan 8-900 millió forint veszteséget termeltünk, és ezt nyilván valakinek a zsebébe kellett nyúlnia, a tulajdonosnak, és ki kellett fizetnie. Tehát ilyen szempontból érthető az, hogy voltak finanszírozási problémák. Mindenki másnál vannak egyébként, csak van, akinek a kormány úgy dönt, hogy a példányszámtól függetlenül, vagy a sajtópiacon betöltött szereptől függetlenül megnyomja állami hirdetésekkel. A magyar időknek például nincsenek finanszírozási kutyai, mert brutális állami hirdetési bevétele van, annak ellenére, hogy a példányszám a töredéke a magyar nemzetnek. Tehát az állam beleavatkozik a piaci működésbe, és nincs egy olyan konszenzus a magyar társadalomban, vagy jelenleg, amely azt mondja, hogy fönn kell tartani azokat az orgánumokat, amelyek értéket képviselnek, amelyeknek van történelmi hagyományuk, és hogy nincs arról sem egy megegyezés, hogy fontos a plurális tájékoztatás elve Magyarországon. Tehát itt az történt, hogy az elmúlt 1,5 évben a magyar nyomtatott sajtó 2 legfontosabb orgánuma, a Népszabadság és a Magyar Nemzet bedőlt, gazdasági okokra hivatkozva. Lehet azt mondani, hogy én nem értek egyet az egyik vagy másik sajtóorgánum által képviselt értékekkel, de azt nem lehet mondani, hogy ezek az értékek nem fontosak, és nem szükségesek ahhoz, hogy társadalom normálisan működjön. Tehát baloldalra minden társadalomban szükség van, ahogy szükség van konzervatív értékekre is. Aki most azt mondja, hogy döntött a piac, és így, hát ez van, kapitalizmus van, az azért is hazudik, mert a piac az minden esetben az döntötte, hogy jelen pillanatban külső finanszírozás nélkül nem lehet sajtóorgánumot, nyomtatott sajtóorgánumot fönntartani komoly tartalommal. A bulvár az egy külön kategória, az egy másik interjú kérdése lenne, most komoly tartalmakról beszélünk, nem arról, hogy ki kíván nyaralt és ki kíván csalta meg a feleséget.
Még egy kérdés ehhez kapcsolódóan, amit mit mondtál, hogy lehet, hogy ez is megérne egy bővebb beszélgetés, de az, hogy értéket képviselő médiumokat nem tart fenn a magyar társadalom, vagy nem tartja annyira fontosnak a plurális társadalmat, hogy ilyen médiumokat fenntartson. Én azt kérdezném meg, ismétlem, megérne egy bővebb beszélgetés, de hát, hogyha sikerül röviden valahogy összefoglalni, hogy hogyan jutott idáig a magyar nyilvánosság, a magyar közélet?
Hát ezen én is régóta gondolkodom. Hát egyrészt túlságosan függünk a politikától és a politikusoktól, és a politikusok ettől túlságosan elkényelmesedtek. Tehát nincs egy olyan polgári társadalom, amely képes lenne ezekért az értékekért kiállni. Mindent ráhajtunk a politikusokra, akik olyanok, amilyenek, és ők úgy döntöttek, hogy ez így jó, és csak annak adnak pénzt, aki velük valamilyen kompromisszumot, kisebbet, nagyobbat megköt. Egész egyszerűen nincs meg az a civil réteg, vagy az a középosztály, aki ki tudná kényszeríteni a politikától azt, hogy ezt nem ilyen szabályok szerint kell játszani, hanem be kell tartani azokat a írott és íratlan szabályokat, amelyeket nem tartunk be. Egy másik történet Magyarországon, ami most van, hogy gyakorlatilag csak a propaganda működik, nagyon hatékonyan teszem azt a mostani választási eredmények függvényében, tehát hogy alapvető sajtó dolgokat sem tartunk be, álhírek mehetnek át csont nélkül a sajtóban, és hát egy következmények nélküli országban élünk. Tehát mi olyan dolgokat írtunk meg az elmúlt 3 hétben, az elmúlt 2 hónapban a választási kampány során, amelyek miatt a világ nagyon nagy részén kormányok, vagy legalábbis politikusok buktak volna meg. És például a Kósa Lajos ügyben a magyar választópolgárok úgy döntöttek, hogy egyéni választókerületben 48%-kal Kósa Lajos újra bejutott a parlamentbe és vitte az egyéni választókerületét, miközben mi dokumentumokkal igazoltuk azt, hogy egy 800 milliós ajándékot akart adatni egy magánvagyomból az anyukájának.
Igen, hát ilyenekre volt példa sajnos itt Romániában, Erdélyben is, Nagybánya polgármestere egy kirívó példa, ott elsöprő többséget szerzett az erősen korrupció gyanús polgármester. Tehát ha le kell vonni a következtetést, hogy miért van ilyen borzasztó állapotban a magyar közélet, annak alapján, amit mondtál, mert mindenkinek így kényelmesebb?
Valószínűleg. Egyszerűen immunisak vagyunk dolgokra, blop-blop, de azért a mi fiunk. Tehát Magyarországon a politikai beállítottság az kicsit olyan lett, mint egy szekta, vagy egy erős hit. És hogyha van egy politikus, akit lehet rajongani, és akit lehet követni, akkor ő bármit megtehet, vagy az ő beosztottjai, vagy az ő politikus társai, pártársai bármit megtehetnek. Az agyunkban ez nem jut el egy olyan szintre, hogy következménye legyen, hanem a rajongásunk tárgyát próbáljuk szavazatunkra segíteni. Kicsit olyan, mint egy rapsztár, hogyha ugye raprajongó vagyok, akkor nem érdekel, hogy a kedvencem az kábítószerezik, meg megerőszakolja a nőket, meg mit tudom, egy pisztolya lövöld az éjszaka. Egyszerűen rajongok a zenéjéért, és pénzt adok a lemezéért. Ugyanez van a politikában is, van, akinek mindent megbocsátunk, van, akinek semmit nem feledünk.
Reméljük, hogy ez még változni fog. Köszönöm Lukács Csabának, a megszüntetett Magyar Nemzet fő munkatársának a beszélgetést.